Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is Kertész Mériam, a Coninvest ügyvezető igazgatója, akivel konyha technológiával, belső építészettel és szervizszolgáltatással foglalkozó cégcsoport működéséről, illetve az elmúlt 30 évedről, évetekről kezdtünk el beszélgetni, a tapasztalatokról, illetve arról, hogy egy elég erősen férfias szakmában tettette le a névjegyedet, és azt mondtad, hogy eljutottál most már arra a pontra, hogy szeretnél visszaadni a szakmának, hogy ez egyfajta küldetés, mert hogy kaptál rengeteg mindent, közte a sikert is, ugye ezt mondtad. És hogy én meg azt mondtam erre, hogy igen, de a sikernek mindig ára van, és hogy ez nem jön könnyen, és igenis vannak nehézségek, vannak mélypontok, amiből fel kell állni. Hogyha így visszatekintesz, neked voltak, hány ilyen pont volt az életedben?
Sok, mindenkinek vannak mélypontjai az életében. Talán az emberi kapcsolatok, meg az emberi kapcsolatokban való csalódások a legnehezebb mélypontok, amiből föl kell tudni állni, és ki kell tudni belőle venni a tanúságokat, meg előre menni.
Itt mondjuk egy cégvezetővel való együttműködésre gondolsz, vagy akár egy kollégával, beosztott kollégával?
Pontosan, igen. Munkatársakkal, vagy más versenytársakkal. Mi az etikus, mi a nem etikus, tehát ki milyen beállítottsággal áll hozzá a munkához, a mindennapokhoz, mi az, ami nálam nem megy el, és megdöbbent, hogy másnak meg teljesen benne van, hogy egy-egy ilyen húzással ártson vagy rosszat okozzon egy másik cégnek.
Akkor én arra is kíváncsi lennék, hogy milyen típusú, milyen személyiségű, vagy milyen skillekkel rendelkező kollégákat gyűjtesz szívesen magad köré, és mi az, amit adott esetben nem tolerálsz?
Nagyon színes a jelenlegi stábunk, és én ezt borzasztóan élvezem is, mert én hiszem azt, hogy mindenkinek a tehetségét kell tudni kiaknázni és hozzátenni a nagy közös egyvelekhez. És nagyon igyekszem most újra ezen az új helyszínen, adottak a lehetőségek hozzá, hogy összejöjjünk, két hetente tartunk egy ilyen fórumot, amiben fejlesztünk, feltesszük magunknak azt a kérdést, kik vagyunk, hova tartunk, mit csinálunk, mitől vagyunk más, mint a többiek, és mindenkinek az ötletét várom, és feljegyezzük. És
tehát itt nem egy vezetői meetingről van szó, ahol egy iránymutatás van, hanem van visszacsatolás?
Van.
És akár a te személyed vagy vezetői stílusoddal kapcsolatban is vársz vagy kapsz visszajelzést, vagy kérsz akár?
Nemrégiben egy ilyen felmérés, és kaptam is visszajelzést, hogy legyek következetesebb. Tehát kérjek jobban számon.
A kollégák
ezt jelezték vissza a kollégák, igen. Hát jó pap is holtig tanult, tehát még mindig van hova fejlődni, meg van mit változtatni.
Azt mondtad, ugye, hogy 23 évesen belecsöppentél ebbe a világba, és menet közben ugye fel kellett nőni ehhez a vezetői szerepkörhöz. Ezzel te tudatosan foglalkoztál?
Magad? Igen, rengeteg könyvet olvastam, eljártam szemináriumokra, konferenciákra, workshopokra.
És mikor érezted azt, hogy megérkeztél idézőjelben?
Ez érdekes, mert ugye én főiskolát végeztem, és egy-két év után, amikor már elindult a cég, és működtünk, én a CEU-nak, Central European University-nek egy masterképző programjára jelentkeztem. Vállalattant, entrepreneurship volt angolul a neve, hallgattam, de egy fantasztikus belga tanárom volt, nagyon édes volt, sosem felejtem el az első mondatát, hogy vállalkozni nehéz dolog, akiknek sikerül, azok kint vannak a világban, akik nem, azok eljönnek és tanítják. És pár alkalom után ugye mindenki bemutatkozott, mindenki nagy multivállalattól érkezett, és elmondtam, hogy én a saját kis cégemet pofozgatom, irányítgatom, építgetem 5-6 éve, és a végén arra döbbentem rá, hogy én állok ott elől, és mondom el, hogy hogy kéne csinálni, hogy valaki önálló legyen. Aztán félbe maradt, nem győztem, nem bírtam annyit dolgozni, meg tanulni együtt egyszerre. Óriási kapcsolati tőkét adott, hihetetlen barátságok születtek abból az időszakból. De hogy milyen tanácsot adjak? Hát ugye beszéltünk róla, hogy szerelmese kell legyél a szakmádnak, tehát lelkesedned kell, szenvedéllyel kell csináljad, amit csinálsz. De ez egy 0-24, együtt kelsz, fekszel, ébredsz, éjszaka fölébredsz, van egy ötleted, feljegyzed, gondolod, tovább fejleszted, tovább viszed. Tehát a munkád maga a hobbid. Hogyha ez nem így van, akkor ne vállalkozz. akkor el kell menni egy nagy céghez, letenni délután 5-kor a tollat, hazamenni, és teljesen elkülöníteni, és családdal foglalkozni. Ha viszont benned van ez a lüktető erő, ez a szerelem, ez a hivatás a szakmád iránt, akkor lesz belőled jó vállalkozó.
Gondolkodtál azon, hogy lehetett volna másképp, és mondjuk most teljesen máshol lennél?
Azért végig
és ha igen, akkor hol?
Végig futott a fejemen, hogy mi lennék, igen. Mi lett volna belőlem, ha.
És elárulod?
Nem tudok erre választani. Így jó, ahogy van. Így lett a legjobb, ahogy van.
És említetted, hogy ott a család. Már a beszélgetésünk elején is szóba került, meg annak kapcsán is, hogy aki nem szenvedéllyel végzi a munkáját, és le akarja tenni a tollat, az tegye le és menjen haza, de nyilván te emellett egy családot is építettél az elmúlt közel 20 évben. Ezt hogyan tudtad összeegyeztetni? Mert hogy majd szakmázunk még, hogy mivel foglalkozol, de beszéljünk előtte még erről, hogy hogyan lehet, neked mi segített ebben, vagy hát mi nem ment
egy
adott esetben.
Egy imádott, szeretett, fantasztikus férjem, aki eltűri, mert ez is ritka, aki eltűri, hogy a mama építi a karrierét, és lehet, hogy este 9-kor esik csak be, és hullafáradt, hullaéhes, és nem vásárolt, és nem főz vacsorát. Ez is előfordul. Kell egy támogató háttér. Nagyon nehéz volt, amikor kicsik voltak a gyerekeim, mert borzasztó lelkiismeret gyötört, hogy volt egy olyan időszak, hogy 3 babysitter vett körül, hogy én le tudjam adni azt a teljesítményt, amit le kellett adni, ugyanakkor még rohantam, hogy odaérjek az egyikhez, oda a másikhoz.
Mert hogy ott is ott akartál lenni.
Mindenhol ott akar lenni az ember, igen.
És most 15 és 17 évesek.
Igen, tinédzserek.
Ami más nehézségeket takar.
Újabb kihívások.
Igen. Akkor szakmázzunk egy kicsit, jó. Ha már ígértük a hallgatóknak, hogy mennyire találkozol azzal, hogy a nagy konyháknak a felépítésén dolgozol, illetve segíted azt, hogy az üzemeltetés az később jól működjön, hogy mondjuk adott esetben a munkakörülményeken spórolnak, amikor egy ilyen nagy vállalkozást felépítenek.
Igen, fényévekre vagyunk még Nyugat-Európától. Szerencsére vannak nyugat-európai megrendelőink, akik itt nagy vállalatokat, gyárakat építenek, és hozzák magukkal az általuk megszokott standardjaikat. De nagyon sokat fejlődtünk, nagyon sok előrelépést látok a hazai szakmában, a hazai piacon, de én hiszem azt, hogy én nagyon sok újítást, meg tudást, meg információt hoztam vissza magammal a külföldről, a látottakból, a tanultakból, és
itt most az üzemi konyhától beszélünk, az Michelin csillagos étteremig.
Igen, hogy kell úgy egy konyhát megépíteni, hogy az könnyen, gyorsan takarítható legyen. Hogy igen, nem ásszon be a csótány oda a konyhablokk alá, ami aztán elkerülhetetlen, meg kitakaríthatatlan.
Miközben 10 000, naponta 10 000 ételt kell kiszolgálni, kiszállítani.
A nagy konyhákon nagyon figyelnek a higiéniára, ott kevésbé fordul elő, inkább a
kisebb helyeken.
Uh-huh. Igen. De van egy-két trükk, meg egy-két odafigyelés, hogy kell úgy kialakítani, hogy ne csorogjon mögé, alá, mellé, ne folyjon le, elszívjon az az elszívó ernyő, megfelelő friss levegő jöjjön be a konyhába, könnyen át lehessen törölni, hűtsön a hűtő, stb.
És ehhez kell a megfelelő know-how-t tudni, mindig az adott esetre alkalmazva. Hogyan lehet meggyőzni mondjuk a potenciális megrendelőt arról, hogy ne a korábbi keretekben gondolkodjon?
Most már egyre könnyebb. Mesélek egy kis anekdótát, szeretek sztorizni, meg anekdótázni. Mi az egyik nagy német cégnek a mosogatógépeit képviseljük idehaza, és jöttek évente látogatni, és mondták, hogy frakkertész, hát nagyon szépen mennek a pohármosogatók, mennek a tányérmosogatógépek, de nem adnak el top spülmesíne, az a fekete edény mosogató, üzemi edény mosogatógépet. És mondom, hát Herrmeyer, itt nálunk úgy hívják, hogy Júlcsi néni meg Jancsi bácsi, és kézzel elmosogatják, és mondja nekem, fölhúzta a szemöldökét, hogy no, nem lesz ez mindig így. Megdöbbentő, mekkora 180 fokos fordulatot vettünk, tehát a legnehezebb, a fizikailag legmegterhelőbb munkákat helyettesítő gépeket adjuk el a legjobban. És ez, én visszatok számolni, visszagondolok, ez 4-5 év leforgása alatt.
Tehát az emberi munkaerőt kell.
Meg kimélő, mert az a gép az nem jelent beteget, az minden reggel ott van, be kell kapcsolni, ha karban van tartva, megbízhatóan működik, mindig leadja ugyanazt a teljesítményt, és ugyanakkor óriási a munkaerőhiány. Meg avval is tudunk érvelni, hogy már nem mennek el akármilyen körülmények közé dolgozni konyhára. Tehát, hogyha megfordult Ausztriában egy síszezont végigcsinált, akkor tudja, hogy az a konyha lehet klimatizált, az a konyha lehet tiszta, az a konyha lehet szellőztetett.
Gépesített megfelelően.
Igen, nem hajlandóak akármilyen körülmények közt dolgozni.
Akkor áruld is el, hogy te hogyan látod, hogy milyen az ideális konyha, és itt nyilván nem a saját otthoni konyhánkról beszélünk, hanem a nagyobbakról, vagy azokról az ipari léptékű konyhákról, amiben gondolkodunk, amiben te mozogsz.
Mindenek előtt higiénikus, ugye mi általában rozsdamentes saváló acélból építjük fel az ipari konyháinkat, esetleg kőburkolatokat használunk, könnyen takarítható, amit már mondtam, a hűtési lánc nyomon követhető, dokumentálható, ez már követelmény, meg előírás is. Biztonságosan kell tudni ételt előállítani, és mások számára szolgáltatni tudni.
Említetted, hogy egy saját fejlesztésű ingatlant álmodtál meg, ahol lehet műhely, lehet alkatrészraktár, lehet iroda, lehet tárgyaló, akár látványkonyha is. Ennek mi volt a fő mozgatórugója, vagy miért tudsz ezáltal jobban működni, hogy együtt így újra gondolva vannak meg az egységek?
Hát sok külföldi partnercéget látogattunk az elmúlt 30 év alatt, ugye járunk ki a gyárakba tréningekre, továbbképzésekre, tanfolyamokra, és mindenhonnan elcsipegettem egy pici a látottakból, és így megálmodtam magamnak az ideális telephelyet, vagy székhelyet erre a tevékenységre.
Hát több ezer négyzetméterről gondolunk akkor.
Hát nem annyira nagy, 1500 négyzetméter, amit beépítettünk. Mindenek előtt megvalósítottuk a saját magas raktárunkat. Tehát nem egyesével hozunk egy-egy pici gépet, hanem nagyobb mennyiségben betárazzuk, környezetkímélőbb.
És ezt akartam kérdezni, a fenntarthatóságot, hogy valószínűleg ez egy ilyen modern épületnél és ilyen modern irodánál ez alapkövetelmény.
Arra is gondoltunk, igen. Mind a hűtés-fűtés szempontjából, mint tovább mesélem, nem csak egy egyszerű bemutató termet építünk, mi ezt egy rendezvény teremnek hívjuk, ami alkalmas lesz workshopok, tréningek, tanfolyamok, termékbemutatók, technológiai bemutatók, események szervezésére, és ennek ugye, mivel egy nyitott látványkonyhát is létesítettünk, mi akár paszenes parázson sült dolgokat is tudunk készíteni, majd ott mindenki előtt látványban olyan elszívás technológiát terveztettünk be, ami az elszívott levegő energiáját visszaforgatja a friss, utánpótolandó levegő energiájába. Nyáron előhűti, télen előfűti a friss levegőt, amit visszapótol nem csak a látványkonyhába, hanem az irodaépületbe is.
Gondolom, napenergia.
Az még érkezik.
A céges autók energiaellátása az még, ami felmerülhet, mert hogy a fenntarthatóság az nem csak kizárólag környezetvédelem, hanem a fenntartható épület, a fenntartható cég azért az egy sokfajta működésre alkalmas cég és épület
hát
egyben.
Eleve, igen, beszélgethetünk itt az épületünkről. Egy svéd utazásom kapcsán elvittek egy olyan szállodába, ahol a kézmosó vizet összegyűjtötték, meg a zuhanyvizét egy külön vízhálózatba, és visszaforgatták a WC köblítésére. Ragaszkodtam hozzá, kötöttem az ebet a karóhoz, hogy ezt én is meg szeretném valósítani. Hát a magyar előírásoknak ez nem felel meg, mert ez már egy szennyvíz kezelő engedélyt is maga után van, tehát ezt az egyet elengedtem, nem tudtam megvalósítani, de minden más, ami beépíthető volt ebbe a házba, hogy jó szigetelt legyen, kevés energiát fogyasszon, azt megvalósítottuk, és mi itt a fenntarthatóságban az általunk forgalmazott termékekben is mindig gondolkodunk. Tehát ha minél több olyan jó minőségű, értékes, időtálló terméket, technológiát javaslok az ügyfeleimnek, amit nem kell 2-3 év után lecserélniük és kidobniuk, abban én is hozzátettem azt a kis picikét. Tehát most egy nagyon nagy megrendelőm, akiknek építkezünk, elmondták, hogy őnekik elő van írva, hogy 20 évente cserélhetik le a konyhájukat. Tehát ők úgy vásárolnak be, és úgy gondolkoznak, hogy ahhoz a konyhai létesítményhez 20 évig nem fognak hozzányúlni. Karban fogják tartani, az nagyon fontos, nem fognak hozzányúlni, annak ki kell bírnia.
És ez egy jó gondolkodásmód, azt gondolom, hogyha hosszú távon fenntarthatóan akarunk működni. Azon gondolkodtam el, hogy mennyire mész a saját fejed után, mert látom, hogy iszonyatosan komoly elképzelésed van a világról, a céged működéséről, arról, hogy hogyan szeretnél dolgozni, tehát meghallgatsz más véleményeket, vagy mindig megvan az irány már a fejedben?
Nem, befolyásolható vagyok általában. Én szívesen kikérem mások véleményét, igen.
És a végén te döntesz?
A végén én döntök, igen.
Tehát meghallgatva igen. a véleményeket, ezeket szintetizálva meghozod a saját döntésedet. Igen. És akkor attól eltéríthető vagy, vagy akkor már nem?
Lehet velem beszélni. Én szerintem az alkalmazkodó képesség az egyik legfontosabb képesség, és ugye megemlíthetjük itt az elmúlt éveken rajtunk átsöpört COVID-járványt.
Egyre fontosabb
válik. Hogy egy nagyon nagy tanulság, amit ebből le lehet vonni, hogy az éli túl, és az fejlődik tovább, aki minden helyzethez alkalmazkodni tud, és minden, akár rossz helyzetből kihozza a jót.
Hát igen, itt beszélhetünk a gazdasági helyzetről, vagy a pandémia időszakáról, amikor pont azok, akikkel dolgoztatok, a legnehezebb helyzetben voltak. Nektek mennyire volt nehezített pálya az a pár, másfél-két év?
Hát mindenki megijedt borzasztó, ha megijedt az elején, mert teljes le. Lockdown, lezárás, mindenki bezárt. Végül nekünk nagyon erős évünk volt, mert voltak olyan támogatási lehetőségek is az ügyfeleim részére, aki a létszámát tartotta, vissza nem térítendő támogatást kapott beruházásra. Mi rengeteg konyhát felújítottunk. Egy működő üzemelő nagy szállodában mennyire nehéz felújítani akár egy szobaszárnyat, vagy egy konyhát, vagy egy bárt, hogyha a vendégeket kell kerülgetni, elbarikádolni, mikor kényszerlezárásban van, egy étterem kényszerből nem tud fogadni vendégeket.
Akkor ezt ki kellett használni?
Ezt ki kellett használni. Ez egy óriási lehetőség volt a magunk megújulására, a felújítására.
Hogyha most így a 30 éves lávlatban gondolkodunk, van olyan, amit ma másképp csinálnál, ha újra kezdhetnéd? Akár a vállalkozásépítés, vagy akár a saját szerepedet illetően.
Több időt a kisgyerekeimre. Azt az egyet bánom. Az örökében nem él, igen. Ott sokszor másod sorba soroltam őket, amikor volt egy határidős meeting, vagy hogy nem mertem akkoriban ügyfélnek nemet mondani, ha este fél hétre hívott egy egyeztetésre. Igen, ezt másképp csinálnám.
Mennyire szeretnéd a tudásodat átadni a következő generációnak?
Dolgozom rajta, nagyon.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Hát a gyerekeimet mindenhova elrángatom, elcimálom. Mondom, és most abban a korban vannak, hogy semmi sem vagány, amit anya vagy apa mond, de remélem, hogy gyűjtik a sok tapasztalatot, meg információt.
Tehát megmutatni a világot?
Igen.
Mennyire gondolkodsz abban, hogy ugye mondtad, hogy az utánpótlás nevelés is fontos, és hogy visszaadni a szakmának. Ezt hogyan lehet megvalósítani egy cégvezetőjeként? Vagy mekkora erőt tudsz ebbe te beletenni?
Én erről egyszer már valahol nyilatkoztam, hogy én olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy 17 vagy 18 évesen egy nyári ösztöndíjat nyertem Amerikában. És egy nyári középiskolai táborban voltam, Chote Rosemary Hall, Boston és New York között. És körbevittek, ugyanúgy néznek ki ott a magán középiskolák, mint a nagy egyetemi kampuszok, és körbevittek minket a kampuszon, és mutogatták mindegyik épületnek, egy magánember viselte a nevét, és kérdeztem, hogy kik ezek, mert nem hírességek, akikről mi történelem órán hallottunk, vagy tanultunk, és mondták, hogy volt tanulói az intézménynek. Na, ez hiányzik a mi kultúránkban, szerintem, hogy visszaadni oda, ahonnan az ember kapott, amikor már tehetősebb, amikor már sikeres lett, amikor már vagyonos lett, amikor már létrehozni, teremteni olyan valamit, amivel a legfiatalabbaknak teszek jót. A volt tanulók tényleg fölépítettek egy könyvtárat, egy planetáriumot, egy sportpályát, egy úszodát. Jó, én nem vagyok ezen a szinten, de a magam kis pici lehetőségeimhez mérten én igyekszem.
Egyébként, hogyha már nemzetközi példát, vagy külföldi példát hoztál, ugye azt, hogy hogyan gondolkodunk sikerről, vagy kudarcról, ez is különböző, hogy mennyire ér sikeresnek lenni, és mennyire, és hogyan kell kezelni mind a sikereinket, mind a kudarcainkat. Te egy multikulturális környezetből jössz, nőttél föl, majd utána ugye Magyarországon építetted fel a cégedet, te hogyan gondolkodsz erről?
Én szerintem nagyon nagy előny volt a probléma megoldási képesség. Nem tudom, hol szívtam magamban. Lehet, hogy ez Nyugat-Európában természetes volt. Én ezt teljesen tudatom kívüli, míg tipikus volt egy magyar számára egy első akadálynál megállni, és azt magyarázni, nem lehet, mert, és sorolni az érveket, hogy miért nem, miért nem, miért nem. Én mindig azt kérdezem, hogyan lehet.
Hogyan éled meg, ha valami sikerül?
Nagyon örülök neki, ünnepel.
Tudsz büszke lenni? Meg tudsz állni a sikernél?
Igen.
Mert ugye arról beszéltünk, hogy a kudarcból fel lehet állni, meg a nehézségekből lehet tanulni, és attól kerek az egész, ha az is benne van, de hogy...
Nagyon nagy öröm, nagyon nagy öröm. Eleve nagyon fontos, szerintem ezt is tanítom a gyerekeimnek, megfogalmazni és kimondani, hogy mik a vágyaid, mik az elképzeléseid. Konkrétan álmod meg, körvonalazd, rajzold le, fest ki a fejedben az álmodban, mondd ki. Én kimondtam magamnak, hogy én ott, abban az épületben, ezen a lépcsőn, amit egy bázeli vitra múzeumban láttam, annak a pici hasonmásán szeretnék állni, átvágni egy szallagot. És ez meg is valósult.
Évek munkája, de megvalósult. Igen. Tehát ki kell tűzni a célt. Áruld el nekünk, hogy mi van még a bakancslistádon, ha már itt tartunk.
Bakancslistában? Megtölteni élettel azt, amit felépítettünk Sóskuton. Várunk mindenkit szeretettel, szakma és nem szakmabélieket, mert büszkén mutogatjuk a rendezvénytermünket, amiben berendeztünk egy látvány sonkázó, kávézó, borozó sarkot, egy professzionális mosogató sarkot, egy fantasztikus látványkonyhát, dizájnbútorokkal töltöttük meg. Most a következő feladat, hogy erre szakmai programokat szervezzünk, előadásokat, tréningeket, képzéseket.
Mert hogy 0-24-es ez, ahogy beszéltünk róla, és hogy sosincs megállás, mert mindig jön a következő és a következő kihívás. És egy utolsó záró kérdésként arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami inspirál, ami előre visz téged, hogy jöjjön a következő és következő kihívás.
Okos emberek, akikkel igyekszem körbevenni magamat, nagyon inspiráló lehet a környezetet, hogy kikkel érintkezel nap, mint nap. Inspiráló az a munkakörnyezet, amit mára sikerült kiépítenem magam körül. Büszke vagyok arra, hogy nagyon sok okos, értelmes, értékes kollégával osztom meg a mindennapjaimat. Ők nagyon inspirálóak tudnak lenni. Inspirálódom a külföldön látottakból, az utazásaimokból, szakmai cikkekből, internetről, innen, onnan, amonnan. Folyamatosan inspirálódom.
És így lehet előre menni. Igen. Miriam, köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Kertész Miriam a Coninvest ügyvezető igazgatója volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.